van valamilyen seb, és akkor azzal a kedves gondolattal ajándékoztalak meg benneteket, hogy lehetetlen, hogy ne legyen sebünk. Nem, nem. Hát főleg, aki itt van. Egész biztos, hogy van, és akkor csak, hogy is mondjam, az emberi méltóságunk okán mondom, amit mondtam nektek, az egyik legnagyszerűbb teológia professzor, azt mondta, néha sóhajtott egy-egy nagyot, azt mondja, az élet akkor kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapja. Nem akkor végződik, na ott történik valami igazán, mert akkor találkozunk az élet drámaiságával. Az ember az élet drámaiságára tud valami jó választ adni. Na ott az élet. Na szóval, seb. A második lépés, hogy a sebbel történik valami, vagy elhanyagolom, vagy kezelem, vagy gyógyítom, valamit csinálok. Most mi nyilván egy olyan folyamatot nézünk, megsebesülök, magzati kortól kezdve bármikor lehetséges, van, akinek több sebe is van, van, akinek több halálos sebe is van. Nem csak gyerekkorban lehet megsérülni. Tehát sebek, elindul egy valamilyen gyógyulási folyamat, már most itt nézzük, hogy ez valami jó dolog, és nagyon gyakran az történik, hogy meggyógyulok. Ez jó! Jó, és ide hoztuk például, általában például a fizikai sérüléseink nagyon gyakran meg tudnak gyógyulni, és attól kezdve köszönöm, jó, jól vagyunk. Igen ám, de nem minden sebünkkel történik ugyanez, erről volt szó, van, hogy sebesülés, valamilyen gyógyulási folyamat, és nem biztos, hogy meggyógyulok. Nem föltétlen meggyógyulok, hanem az is történhet, hogy nem meggyógyulok, és ha emlékeztek, hoztam például anonim alkoholistát, nem meggyógyulok, hanem azt mondom, alkoholista vagyok, és strukturális sebem van, személyiségem alapját érinti, tehát nem meggyógyulok, hanem nem iszok. Nem meggyógyulok, hanem képes vagyok a zavaromban tájékozódni. Nem meggyógyulok, képes vagyok a zavaromban jól eligazodni. Nem meggyógyulok, hanem képes vagyok együtt élni ezzel a zavarral. De már egy másfajta minőségben, mint ahogyan annak előtte, mert itt csak a seb gátlástalanul kifejtette a hatását. De itt megtanulok valóban vele együtt élni. Nem meggyógyulok, hanem az történik, hogy képes vagyok használati utasítást adni magamhoz, a környezetemnek is. Ettől az életem minősége meg fog változni. Tehát azt lehetne mondani, hogy nem meggyógyulok, de attól még jobban leszek. Tehát lehetek úgy jobban, az élet minőségem is változhat, hogy nem meggyógyultam, de mégiscsak jobban leszek. Tehát az a folyamat, ami itt lejátszódik, az egy nagyon hasznos és értékes folyamat. Ugye erről beszéltünk. Minek okán? És akkor itt hoztam ezt a példát, hogy lehetséges az, hogy egy életen keresztül a sebeimből adok választ az életre. És az is lehetséges, hogy a sebeimre adok egy választ. És akkor ezt aztán így hegyeztük még jobban ki. Lehetséges, hogy a sebeimből elszivárog az élet. És az is lehetséges, hogy a sebeimből meg fakad élet. Igazán lenyűgözőnek tartom. Az életet ezért tartom nem tragikusnak, hanem drámainak. Ugyanis, ha úgy lenne, hogy az ember a sebeiből mindenképpen elvérzik, az tragikus. Nagyon tragikus. És az élet azért nem tragikus, hanem egyszerűen csak drámai természetű. Mert igenis, van olyan, hogy megsebződünk, van olyan, hogy folyik a vérünk, van olyan, hogy nagyon fáj. Ez mind realitás, ezt nem kenhetjük el. Ezért az élet nem egy komédia. Ugye, amikor azt gondoljuk, hogy komédia, próbáljuk az élet mélységeit elkenni. Valahogy mindenféle nevetséges gyógyíreket találunk. Az is jó lehet ideig, óráig. Míg nem aztán a menedékeink börtönné válnak, és elégtelenek lesznek. És ezért mondom, hogy az életnek drámai a természete. Ez alatt azt értem, hogy igenis megsebződök, az igenis fáj, és még az is lehet, hogy nem gyógyulok meg, de képes leszek nem csak jobban lenni, hanem a sebeimből tud élet fakadni. És ahhoz, hogy valahogyan ez meg tudjon történni, nem egyszer így mondja a szakirodalom, életbátorságra van szükség. Hogy vannak, akik belefulladnak az élet tragikumába, így élik meg. Az élet nem tragikus, de így élik meg. Vannak, akik menekülve az élet általuk vagy elképzelt tragikuma elől, vagy a saját sebeiktől, valahogyan komédiának veszik az egészet. És akkor így megpróbálják egyáltalán az élet mélységét úgy, hogy van elkerülni. Ugye attól sem leszünk jó hosszú távon egyáltalán. És amikor van életbátorságunk, akkor merjük közelengedni a saját sebeinket is. Sokszor ez nagyon-nagyon nehéz, és érthető, ha valaki erre nagyon nehezen szánja rá magát. Az is érthető, ha nem szánja rá magát. Csak mondom, hogy mikor ősszel vagy tavasszal megmetszik a fákat, sokszor öreg, 80-100 éves fáknak nekiállnak, hogy egész drámai, ez a szakkifejezés, olyan rosszul esik nekem, mikor ezt hallom, hanem ezt a szakkifejezést használják, csonkolni kell. Ez egész, akkor fognak, ugye, és mi látunk egy ilyen fát, és azt mondjuk, ne! És utána honnan jönnek ki az új hajtások? Ott a seb mellől jönnek ki. Hogy az élet tulajdonképpen hoz képeket és párhuzamokat, hogy mennyire nem irreális azt mondani, hogy egy sebből élet fakadhat. De ahhoz valami folyamatra szükség van, valami jó folyamatra. Ez a folyamat jó esetben lemegy magától, egyszer csak rájövünk, hogy jobban lettünk, kinőjük. Ugye Carl Gustav Jung ezt mondta, ezt itt nem említettem, mikor a felsorolás volt. Azt mondja, vannak olyan sebeink, problémáink és nehézségeink, amelyeket egyszerűen kinövünk. Egyszerűen túl megy az élet rajta. Ezért már nem érdekel, ha van egy pattanás az orromon. De 16 évesen bele akarok pusztulni. Akkor nagyon érdekel. És ha 14 évesen egy osztálytársam lehülyéz, abba belepusztulok. Hát, hogyha a kollégám hülyéz le 40 évesen, hát ő dolga. Ki növök valamit. De olyan is lehetséges, hogy egy tudatos folyamatnak adom magamat át. És a tudatos folyamatban igyekszem vagy meggyógyulni, vagy pedig jobban lenni, a saját sebemhez egy másfajta viszonyt kialakítani, hogy ez a fordulat létrejöjjön, hogy az élet nem elszivárog a sebből, hanem onnan valami élet fakad. És ezt akarnám most egy picit itt részletezni, egy kicsit olyan iskolásan is, olyan lépésről lépésre szeretnék mutogatni nektek dolgokat, hogy képzeljük el, hogy ez a seb valamilyen veszteség. Mondjuk elvesztem a kulcsom, és ez a munkahelyemen derül ki. Hogy hat ez a munkámra? Hát nyilván, hogy izgulok ezen, hogy lesz, haza fogok tudni menni, elérek-e valakit, akinek van kulcsa, hogyha egyedül élek, akkor senkinek sincs kulcsa. Van-e való pótkulcs, hogy jöjjük a pótkulcs? Nyilvánvaló, ez a teljesítményemre nem lesz túlzottan áldott hatással, de amikor megtalálom a kulcsot, vagy időt, energiát szánok rá, és másoltatok kulcsot, akkor utána köszönöm szépen, jól vagyok. Ma ez a folyamat volt. Jól vagyok. Ennyi történt. Van egy veszteség, de tudok vele mit kezdeni. Na most, képzeljük el, hogy nem a kulcsomat vesztem el. És képzeljük el, hogy ez a veszteség nem egy kulcs elvesztés, amivel jó, hát akkor valamit kezdek, hanem egy valódi, mélységesen komoly veszteség, meghal valamelyik szerettem, valamelyik családtagom. Akkor elkezdődik egy folyamat. Amíg most mondjuk így egyszerűen a gyász feldolgozás folyamatában vagyok, hát ez nyilván kiad a munkavégzésemre. Kevesebbet tudok teljesíteni, nem megy úgy, nem is tudok odafigyelni. Hónapokig mindig ott jár az eszem, hogy mi volt apuval, vagy anyuval. Elragad engem a neurotikus bűntudat, mit nem tettem meg, mit kellett volna, mit csinálnék másképpen. Most nem a gyászról akarok beszélni. Van itt akkor egy folyamat, a gyásznak egy folyamata, eltart egy évig, eltart kettőig, háromig, egy komoly veszteség, teljesen normális, ha 3 évig is eltart. És a végén megtanulok együtt élni az élettel, úgy, hogy te már most nem vagy benne, abban a formában, vagy azon a módon, ahogy eddig voltál. Például szerintem, amikor a szeretteink meghalnak, az nem egy probléma. nem lehet problémaként megoldani. Én nem tudok elképzelni ott, hogy valamelyikötök idejön az előadás után, és azt mondja, Feri, ez nagy tévedés, mert szerintem a halál egy probléma, és ez a megoldása. Mi? Szerintem a halálra nincs, ez nem egy probléma, amit valaki megold, és akkor utána ugyanolyan jól van, mint volt. Hogy tudnánk ugyanolyan jól lenni? Nem, az élet drámaiságával találkozunk, és például a halál valami olyasmi, ami után az élet sosem lesz pontosan ugyanolyan, mint volt. Soha. Minél inkább olyan valakit vesztettünk el. Ezért a halál nem egy probléma, vagy nem egy olyan seb, ami úgy gyógyulna meg, mint a lépem. Ez úgy sosem fog meggyógyulni. Ezért itt lehet valakikben egy naivitás, hogy most a halált egy problémának látom, és akkor az kiverekszem magam belőle, és köszönöm szépen, megint jól vagyok. Szerintem ez irreális. Olyan van, hogy átélem annak a drámaiságát, hogy valaki nem lesz többet itt a földön. Valaki, akit szeretek, és aki szeretett engem. Hogy ez a veszteség itt a földön maradandóvá vált. És hogy mitől drámai? Szerintem attól, hogy a szeretet nem elég erős ahhoz, hogy valaki ne halljon meg. Ettől nevezem drámainak. Hogy nem, de úgy van velünk, hogy sokszor hajlandók lennénk a hősiességre is. És azt mondanánk, mindent oda akarnék neked adni, csak hogy élhess. Ezt nevezem szeretetnek. Hogy mindent odaadnék, és hiába adsz oda mindent, akkor is meg fog halni. Ő is, meg én is, meg ezt nevezem drámaiságnak. Amikor a szeretet sem elég, hogy valaki életben maradjon. De közben pedig ez nem azt jelenti, hogy amikor történik a veszteség, itt van egy folyamat, hogy akkor semmi, csak a pusztulat maradna. Dehogy is. Mert ha nem problémának látom, az élet drámaisága, azt mondom, most ha vagytok itt egy páran hívő emberek, akkor azt mondanám, itt ez nem egy probléma, aminek megoldása van, hanem az élet drámaisága tárul föl, és nem megoldás kell rá, hanem megváltás. Ez mondjuk egy vallásos válasz, vagy egy hívő kifejezés. De mindegy is, hogy valaki hívő vagy nem, talán ez a szó kifejezi azt, hogy valamilyen másfajta választ keresünk ilyenkor. Nem a megoldást, mert nincs rá megoldás. Mint ahogy azt mondjuk, hogy valamire nincsen gyógyulás. De tudok jobban lenni. Ja, Pilinszky olyan gyönyörűt mondott, ő ezt mondta, hogy hát a pszichológusok azt hiszik, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. És akkor ő azt mondta, nem az életben, azt hiszem azt mondta, éppen tragédiák vannak, de most ez mindegy is, most ne, szóval, hogy tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Hát valami más természetű válaszra. Na most, képzeljük el, hogy te egy 3 éves folyamat során itt vagy, és valahogy kapcsolódni tudtál, vagy az irgalomhoz, vagy a megváltáshoz, vagy valami újjászületéshez, valamihez, és attól kezdve tudsz megint élni. Élni. És ebből a sebből is valami élet tud fakadni. Például attól kezdve jobban értékeled az életet. Hogy jobban értékelsz másokat. Vagy, hogyha valaki egy veszteségben van, tudsz jóval együttérzőbb lenni. Akkor azt jelenti, hogy pontosan ebből a sebből fakad valamilyen élet. Neked is, mert rád is hat az, ahogyan elfogadóbb lettél. Ahogyan türelmesebbé váltál. Vagy megértőbb és együttérzőbbé, attól az élet neked is jobb lesz. Emberibbé váltunk. De másoknak is, és a kapcsolataink is mélyülnek, és ez megint visszahat ránk. De képzeljük azt el, és most itt kezdem el kavarni. Képzeljük el, hogy ez nem 3 év, hanem 30. Valaki elakad a gyászmunkába. Minduntalan valami megoldást keres, és az nincs. És nem talál másra. Elakad, és képzeljük el, hogy ő egy munkavállaló, és azzal a fájdalmával él, hogy gyász, és gyász, és gyász. És mondjuk vannak munkafolyamatok, amikor valahogy optimistán, lelkesedve kellene kivitelezni valamit. Hát ő neki nehéz lesz. És szivárog el belőle az élet 30 éven keresztül. Ez nem volna törvényszerű, de ő vele ez történik. Azon a seben keresztül megy el az élet. Miközben valaki ugyanúgy át szenved egy ilyen veszteséget, nem kisebbet, nem nagyobbat, és 3 év múlva neki abból a sebből elkezd élet fakadni. 30 év és ő egyre gyengébb és rosszabbul van, a másik ugyanazzal a sebbel pedig valahogy... És mind a kettő realitás. És nyilván azért beszélünk, hogy hogy lehetséges az, hogy a sebeinkből akkor élet fakadjon. És akkor mennék tovább. Most hoznék egy példát, egy nagyon egyszerű példát. Képzeljük el, hogy van 2 személy. Ez vagyok én. Ez a főnököm. Egy terapeuta mesélte nekem, hát egy pályakezdő fiatal segítő volt, és hát tele volt lelkesedéssel, ötletekkel minden. És hát volt egy olyan, tulajdonképpen nem ez a lényeg, de mégiscsak egy koros főnöke. Azt mondja, ez a fiatal segítő most már nem fiatal. Azt mondja, hogy elkezdett szenvedni 1 hónap, 2 hónap, 1/2 év. Úgy érezte, hogy a főnöke elutasítja őt. Azt mondja, ez egyszerűen szörnyű volt. Fiatal pályakezdőként tele van lendülettel, ötlettel, minden is. Hát ő kim van a terepen, hát ő már mit lát belőle? Hát én érzékelem, mit, hogyan lehet, és ezt elutasít. És az elutasítás rettenetesen hatott rá, és ment ki belőle az élet. Már nem tudott aludni. Hát most ezért van diplomám? Hát ez, az első munkahelyen ezt kell megélnem, hogy a főnököm így leráz, meg elutasít, mert szörnyű, nem tudok élni. Most hova menjek? Hát ez egy jó munkahely lenne. Eltelt több mint 1/2 év, eljöttek az alvászavarak. És azt mondja, most már egyszer muszáj valamit csinálni, mert meg fogok itt őrülni. Jó lenne a munkám, de hát ez a főnökkel nem lehet. Na most, elment a segítőhöz. Elmondja neki, mi lett az eredmény. Rájött arra, hogy a főnöke nem elutasítja, hanem védi magát. Nem akar ő elutasító lenni. Hát érzékeli ennek a fiatal kollégának, lelkes munkaerőnek az összes lendületét, de egyrészt van benne józanság, van benne realitás, de közben van még benne valami, ez pedig az, hogy amikor ő itt lelkesedik, és mondja, és tolja, és ez ő benne rossz érzéseket kelt. Azért, mert emlékezteti őt az apjára. Mert az apja az a valaki volt, egy elég autoriter személy volt, mégpedig a családban mindig mindennek úgy kellett lennie, hogy ő akarta. És az apjának mindig voltak ötlete, hogy gyerünk, most síelni megyünk. És akkor az egész családnak mennie kellett síelni. Egyszer csak ez a fiatal segítő rájött arra, hogy a főnöke nem ellene csinálja ezt, hanem magáért. És ahogyan megváltozott benne a képe a főnökéről, hogy nem egy szemét kibírhatatlan, utálatos alak, aki féltékeny rá, és ott rúgáncsolja el, ahol akarja, hanem egy olyan valaki, aki magát védi. Egyszer csak ő benne megváltozott az, ahogyan látja a főnökét, és ezzel együtt, ez a zseniális benne, megváltozik bennem a kép, ahogyan látom a főnököm, vagy bárki mást, a magatartásom is vele változik. Pusztán azáltal, hogy máshogy látom. Megváltozik a magatartásom anélkül, hogy különösebben meg akarnám változtatni. Azt mondja, ettől kezdve leálltam az ötletparádémmal, mert rájöttem, hogy csak egyre nagyobb ellenállást váltok ki belőle. Ezért jól megfontoltam, hogy melyik az az igazán nagyszerű ötlet, havonta 1 ötlettel álltam elő. Akkor viszont ezt elég jól kidolgoztam, sok érvet hoztam hozzá, bele számítottam a főnökömnek a félelmeit és rossz érzéseit, és a havi 1 ötletemet általában el is tudta fogadni. Volt egy édesapa, nagyon fárasztónak tartotta azt, hogy a gyerekeinek este mesélni kell. És sétálgatott, volt egy szabad órája, nézegette a kirakatokat, a könyvesbolt kirakatába, egyszer csak felfedezett egy könyvet. A könyvnek ez volt a címe, 1 perces mesék. Erre az apa csettintett, azt mondja, ez kell nekem. 1 perces mesék. Na, van valaki, tudja, mire van szükség a férfinek? Mánha apa. És akkor bement, le a polcra, berakta a kosárba, álltott már a pénztár sorba, nagy büszkén, ez az egy perces meség, ezt is megoldom, van itt hatékonyság. És még mielőtt a fizetésre került volna a sor, egyszer csak belevillámlott valami, hogy most én mit csinálok? Azon örülök, hogy sikerül a gyerekemnek nem 6 percig, hanem 1 percig mesélni. Ennek örülök most ennyire, hogy a saját gyerekemre 1 percet fogok szánni 6 helyett. Akkor visszament, lerakta a könyvet, és eldöntötte, hogy hosszabban fog mesélni. Hogy megy tovább a történet? Hogy szivároghat el az élet? Azt mondom, én tudjátok, azt nem értem én, hogy miért van az, már most ez a 3. munkahelyem, és azt nem értem, hogy mindegyik főnököm ezt csinálja velem. Hát most elszóljatok hozzá. Hát akárhova mentem, én már csak tudom, hogy hogy van, nekem nem mondjon akárki akár. 3 munkahelyem volt, mindegyik főnököm ezt csinálta. Erre a helyzetre nagyon sok választ adhatok, de mi az igazi nehézségem? Hogy rálátok a főnökeimre, de legrosszabb esetben azt látom, hogy mind a 3 elutasítanak. Ha reális vagyok, persze elutasíthatnak, ilyen lehetséges. De most vegyük azt, hogy tulajdonképpen nem utasítanak el. Magukat védik, vagy éppenséggel higgadtabbak, mint én, vagy éppenséggel jobban átlátják a folyamatokat, mikor minek van ideje. De én nekem az az élményem, hogy hát fiatal ember vagyok, még csak 27 éves, 3 munkahelyen voltam, és mindenhol a főnökeim ezt csinálják. Mi az, amire nem látok rá? Saját sérülésemre. Hogy azért vagyok rosszul, mert 3. munkahelyen ez történik velem, hogy a főnökeim ilyenek. Nem a főnökeim ilyenek, én vagyok sérült. És a sérültségem állandóan fölelevenedik, és megy ki belőle az élet. És 30 évesen ott vagyok, hát ó, hogy, akkor el kell menni Angliába. Hát Magyarországon nem lehet normálisan dolgozni, mindenki hülye, hát főleg az összes főnök. Úgy, ahogy van, mint hülye. Hát ki, biztos Angliában nem ilyenek a főnökök. Vagy Németországba, vagy Ausztráliába. A legjobb minél messzebb menni, ott a legkevésbé ilyenek. Mi a következő lépés? Olyan ez a rejtett kényszerességem most előtött. Ugye itt úgy éltem meg, itt vérzek, ez a sebem, úgy éltem meg, hogy az összes főnököm elutasít. 3 helyen voltam, mindenhol csak ugyanazt kaptam. Hát a kicsit sehol nem hallgatják meg. Ez itt a tempó, a módszer. Fogja be a száját azért, mert pályakezdő. Hát a helyzet hogy tud rosszabb lenni? Ugye, hát ezt dolgozzuk ki, hogy tud még rosszabb lenni, és akkor ezt élvezzük. Úgyhogy azt mondom, tulajdonképpen nem csak a főnökeim csinálják ezt velem, hanem a munkatársaim is. Hát a munkatársaim is. Aztán, hogyha eltelik 10 év valahogy benn vagyok, akkor a beosztottjaim is. Hogy szeretnék még egy lépést tenni a realitás felé. Mert most végig csak arról beszéltünk, hogy nekem egyetlen sebem van. Az elutasítottság. És ezt látom meg, vagy a főnökeimben, jó esetben többieknél nem. Képzeljük el, hogy ő a főnököm, munkatársak, beosztottjaim. Főnökömmel szemben ezt csinálom. Azt élem meg, hogy ő elutasít. A beosztottjaimmal, munkatársaimmal szemben, hogy rivalizálnak velem. Állandóan, semmi nem jó nekik, amit mondok. Állandóan, belekötnek, nehogy, miért úgy rivalizálnak. És a beosztottak kritizálnak. Akkor ez már 3 seb. Miért ne lehetne 3 sebem? Van egy az apukámtól, van egy az anyukámtól, meg mondjuk egy a tesóimtól. És ez a 3 sebem tulajdonképpen azt teszi velem, hogy a főnökömmel szemben ez a sebem jön elő, hogy elutasítanak, nem vagyok fontos. A beosztottjaimmal szemben a tesóimmal való kapcsolatnak a fájdalma és gyógyulatlan sebe tárul föl. Azt, hogy volt mindig egy bátyám, jó megrakott engem, volt egy nővérem, az mindig kiosztott, hogy hülye vagy, És tényleg jobban tudta, mert hát már 3 éve volt idősebb, tényleg mindig jobban tudta. Hát hiába kapartam én. És akkor itt vannak a beosztottjaim. Na, hát ott meg az a sebem jön elő, ez egy igazi anyaseb. Ilyenkor előjön bennem a szorongás és az aggodalom, hogy nem vagyok elég jó főnök. Nem tudok róluk elég jó gondoskodni. Nem tudom megérteni, hogy mire is lenne szükségük, vagy hogy tudnám őket motiválni. Hát ezt pedig meg kéne tanulnom, hogy motiváljam őket. Honnan jön a seb? Anyukámtól nem lestem el. Nem tanultam meg anyucitól, hogy kell a figyelmet máshova irányítani, hogy kell lecsendesíteni valami zúgolódást, hogy kell valamit átkeretezni. Nem tanultam meg. Nem tanultam meg, hogy kell gondoskodni a kisebbekről. Nem volt vele viszonyom. Hát emlékeztek. Hát volt még 6 tesóm, hát nem volt, nem. Hogy lett volna vele? Nem tudtam ezt ellesni. Ezért itt jön a szorongás és a bizonytalanság. Ezért ott vagyok a munkahelyemen, és akármelyik viszonyt nézem, valamelyik sebben működik bennem. És megy ki belőle az élet. És azt mondom, hát most már hova menjek? Főnökeim hülyék, elutasítanak, munkatársaim rivalizálnak, őt meg állandóan kritizálnak. A helyzet ennél még cifrább. Mert ugyanis most képzeljük el, hogy ők mind egészségesek. Mind. És én jövök és nyomulok az ötleteimmel, és itt van egy igazi, egészséges, érett személyiségű főnök. És azt mondja, na ő egy nagyon értékes munkatársam. Oj, de értékes. Kell egy ilyen valaki, aki tele van ötleteléssel. Meg kell őt becsülni, kicsit csak kereteket adni, és nagyszerű. Ez nem azt jelenti, hogy a sebem meggyógyult, csak hogy ebben a helyzetben nem megy ki belőle az élet, meg kapok valamennyi elfogadást. Képzeljük el, hogy tökéletes munkatársaim vannak. És akkor én rivalizálok velük, és hát be akarom bizonyítani, hogy én is érek valamit, nem csak a bátyám meg a nővérem, akkor ők ezt mindjárt higgadt bölcsességgel veszik. Azt mondja, jó, hát Robi, pattog, de hát attól még bírjuk, amit csinál. Azért jó munkatárs is tud lenni, hát ez a dilie. Hogy állandóan belénk köt. Amit Robi nem lát. Azt se látja, hogy letarolja a főnökét az ötletparádéjával, azt se látja, hogy ő rivalizál a saját munkatársaival, és képzeljük el, hogy az összes beosztottja egy mentálhigiénés zseni, és azt mondják, jó, hát a főnöknek van egy dilie, de hát egy aranyszívű ember, egy nagyszerű pofa. Relatív elhanyagoltságban nőttem föl. Nem ez jutott eszembe, hanem ez egy tény. És ez azt jelenti, hogy apukám pilóta volt, anyukám stewardess, nagymamám meg a paradicsomos pürét kavargatta a konyhába. Hát ez az első 8 évem élmény világa, és tényleg paradicsomos krumpli volt virslivel 5-ször legalább, mert a nagymamám nem szeretett főzni. Még jó, hogy azt szerettem. Ez a relatív elhanyagoltságból az következett, hogy elég sokat unatkoztam gyerekkoromban. Ez nagyon, nagyon terhes volt gyerekként, viszont megtanultam, hogy ha nem szórakoztatnak engem, akkor én szórakoztatom magam. Hogyha nem adnak nekem elfoglaltságot, találok magamnak. Vagyis akármilyen furcsa, gyerekkorban tulajdonképpen ez egy erős sérülés volt, ez a relatív elhanyagoltság, érzelmileg, fizikailag egy relatív elhanyagoltság. Igen ám, de felnőttként ebből a sebből létrejött valami jó. Ez pedig az, hogy a szabadsággal elég jól tudok bánni. Nem ijedek meg a szabadságtól. Nekem nem mondják meg, hogy mi a dolgom, találok én annyit, még sok is, bele is döglök. A szabadság nem szokott zavarni. Azt lehetne mondani, hogy az átlag embernél sokkal kevésbé zavar a szabadság. A legtöbbeket nagyon zavarja a szabadság. Mert ha a dolgok, az élet nagyon kevéssé szervezett és struktúrált, a legtöbb emberből a szorongást vált ki. Nagy szabadságot adunk mindenkinek. Nem, az milyen jó. Mit értem el? Megnőtt a szorongás szint. Mert én nekem az jó, én azt a szabadságot nagyon bírom. Igen ám, de az történt, hogy nagyon sokan azt mondja, hát itt nincsen elég szabály, nincsen elég struktúra, nincsen elég rend, nincs pontosan megmondva. megnőtt a szorongás. Mi következett ebből őnáluk? Hát az, majd akkor kitalálnak szabályokat, nem? Hát ha szorongok, akkor gyorsan elkezdem strukturálni az életet. Jönnek még a kényszercselekvések és a többi. Na, jöttek is. Lehet mindenféle szabály és rend és törvény. És kialakult egy hülye rendszer. Egy nem jó működő rendszer. Aminek én is részese voltam. Hely. Hát képzeljük el, hogy itt vannak akkor ezek a munkatársak. Nem olyan könnyű normálisnak lenni valakivel. Nem olyan könnyű. Szóval, ez lenne az ideális állapot, hogy tulajdonképpen én ezekben a helyzetekben mindig csak a saját démonjaival kell megküzdenem. De nem ez az élet realitása. Az élet realitása az, hogy mindig lesznek olyan főnökök, akik az én magatartásomra nem bölcs reakciókat adnak, hanem az pont eltalálja az ő sebüket, az ő gyógyulatlan sebüket. A munkatársaim utálják a rivalizálást, mert őnekik is van ott sebük. És a beosztottjaim megbolondulnak attól, hogyha nincsen kellő struktúráltság és rend. Mert az őket szorongóvá teszi, bizonytalanná, és elkezdenek engem támadni. Azért, hogy magukat védjék. Ez sokkal reálisabb, mint az első. Most akkor képzeljük el, hogy van egy munkahely, ahol az élet hihetetlen sokféleképpen szivárog el. Ilyen sokféleképpen. És nem is nagyon látunk rá. Csak az történik, hogy egy 8 óra, és így, de jó, hogy már ennek vége.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.